vasárnapról vasárnapra az apostolok cselekedeteiről írott könyv van előttünk. Egy ilyen sorozatban vagyunk, és hétről hétre követhetjük azt, hogy mit tett Isten ott akkor, amikor elindult a kereszténység Jézus mennybe menetele után. De nem egy nagyon érdekes történelmi könyv van előttünk, valamilyen beszámoló, esetleg mondavilág, mint amikor irodalom órán levontuk a tanulságot a különböző költeményekből, hogy milyennek az aktualitása vagy a tanulsága. Szóval nem így van ez előttünk, hanem úgy, mint ami egy nagyon valóságos dolog volt akkor, amikor megtörtént, és hisszük, hogy a mi valóságunkra, a mi mindennapjainkra, a mi életünkre is mindez hatással lehet. Az elmúlt vasárnap arról olvastunk és arról hallottunk, amikor István vértanút megkövezik, egy diakónus volt, István diakónus a hitért, miért megvallotta a hitét, a kihallgatói előtt elvették az életét, megölték, és így folytatódik most a történet, egy nagyon nehéz időszakban csöppenünk most bele, hallgassuk meg az apostolok cselekedeteinek a 8. fejezetét, mind a 40 verset felolvasom. Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat. Házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott. Amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek. Férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikükre sem, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlottak fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdettek az Úr igéjét. Azután visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Az úrangyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet. Nemzetségét kisorolhatná fel. Mert élete felvétetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember, íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozva került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, amíg Cézáreába nem ért. A történet folytatódik, és ha fejezetenként olvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor láthatjuk, hogy olyan ez, mint egy nagyon szépen összeszőtt, szinte megtervezett mű. Nekünk így utólag nagyon szép ez az ív. Mi így utólag látjuk, mert esetleg ismerjük már, hogy ja, hogy ezután majd ez jön. Mi értjük, hogy miért kell üldözésnek lenni Jeruzsálemben, részben, hát azért, hogy elmenjenek onnan a keresztények, és így terjedjen az evangélium. Mi már utólag értjük, hogy mi várja Fülöpet a gázai úton. De ott és akkor azok az emberek, akik ezt átélték, abban a pillanatban, amikor Isten megszólította őket, és például azt mondta Fülöpnek, hogy menjél a gázai útra, akkor fogalma sem volt, hogy ott mi fog történni. Ott is akkor azok az emberek, mikor Jeruzsálemből menekülni kell az üldöztetés miatt, egyáltalán nem örülnek ennek valószínűleg, és lehet, hogy sokakban megfogalmazódott, hogy az egésznek vége. Körülbelül, mint mikor Jézust megölték, és a tanítványok szétszélettek. Az egész butaság volt. Hazugságban éltünk évekig. Nekünk így utólag az apostolok cselekedeteinek a drámaisága és a felépítettsége egyértelmű, de ott azoknak az embereknek a minden napjaiban történt Isten munkája, ők a jelent látták és élték meg. Persze lehet, hogy voltak ígéretek, amiben hittek, meg valaki sejtette, hogy körülbelül ebből mi lesz. De milyen érdekes, hogy mi úgy látjuk ezeket a történeteket, hogy jaj, mi már tudjuk, hogy ez merre megy. Igen, 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 tudjuk, hogy lesznek missziói utak, meg úgy ismerjük a dolgokat. És olyan ez, mintha egy sorozatot már nagyon sokszor láttunk volna, ugye? És akkor tudnánk, hogy jó, most fog az következni, hogy. De azok az emberek, akik ott átélték, azoknak ez a mindennapjaiba ágyazottan történtek. És ez azért lehet érdekes bevezetésként, mert ha hisszük, hogy Isten, aki akkor úgy munkálkodott, ma is munkálkodik, akkor elképzelhető, hogy az, ami ma veled történik, és az, amire Isten ma téged hív, az nem feltétlenül logikus, nem biztos, hogy látod, hogy merre tart az életed, és hogy bontakozik ki az életedben Isten munkája, hogy mi lesz ezzel a világgal, hogy a gyülekezetünk hogyan fejlődik tovább a misszió tekintetében, merre, mi a dolgunk, és majd 20, 30, 50, 100 év múlva visszatekintve azt mondjuk, ó, hát milyen fontos lépések voltak ezek, és tudtuk, hogy ebből mi lesz, így utólag, meg főleg. De amikor az ember benne van a jelenében, a valóságában, akkor ezeket nem látja előre. Nagyon nehéz dolog ez, hogy a Biblia úgy áll előttünk Isten kijelentéseként, hogy olyan kompaktnak tűnik, és úgy tűnik, hogy úgy egybe van, nagyon szépen megrendezett helyzetek vannak benne, Isten mindent ural, történnek a dolgok, és mi pedig azt élhetjük meg a jelenünkben és a mindennapjainkban, hogy olyan, mintha az egy más világ lenne. Nagyon sokszor az Istennel való kapcsolatra, meg a Biblia világára az ember úgy tekint, hogy oda megy, mint egy oázishoz, merít belőle, és aztán visszatér a mindennapi életébe szenvedni. Vagy legalábbis élni azt az életét, és küzdeni azokat a harcokat, amivel az élete tele van. Nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy mondja valaki, hogy eljövök a templomba egy kicsit felüdülni. Ami érthető, részben. Részben pedig nem biztos, hogy az Isten erre hív bennünket. Hogy valahogy, ahogy megérkezünk, mintha lenne egy zsilip, ahol ugye lerakjuk a dolgainkat, elengedjük mindent, ami zavar, minden, ami fáj, és akkor bejövünk a templomba, itt jól megtöltekezünk, mindenről elfeledkezünk lehetőleg, ami van, de egyébként lehet, hogy jól is esik akkor. Feltöltekezünk valahogy az Isten jelenlétével, és kifelé a zsilipben vissza kell venni azt, ami a valóság, és aztán húzni kell tovább az igát. Nem vagyunk-e néha mi is így ezzel? Sokszor azt várjuk, hogy Uram, legalább amikor a te házadba jövök, legalább amikor Bibliát olvasok, legalább amikor dicsőítést hallgatok, vagy dicsőítésben vagyok, vagy bármilyen formában a te jelenlétedbe kerülök, arra az időre adj egy kis felejtést. Adj egy kis megkönnyebbedést. Hadd ne kelljen azokra figyelnem, amikkel küzdök. Mert a mennybe majd ilyen lesz, mint akkor abban a kis oázisban. Ha merítünk erőt, és akkor megyek vissza. És miközben ez érthető, hogy sokszor Isten megáldja ezeket az időket. De Istennek kicsit más a terve. Ő máshogy szeretne jelen lenni az életünkben. Azzal az alázattal szeretnék erről beszélni egyébként, hogy nagyon sok emberrel beszélgetve azt látom, hogy tényleg nagyon különböző féleképpen, de olyan terheket és küzdelmeket hordozunk valahol mindannyian, amit nem is tudunk egymásról. Sokan annyira beszorítva élnek, olyan munkahelyen kell élniük és dolgozniuk napról napra, ami nagyon nehéz, és egyáltalán nem alkalmas arra, hogy ott igazán dolgozni lehessen, sem arra, hogy ott egy ember jól érezze magát. Vagy olyan családi helyzeteket kell elhordozni, ami rettenetes, ami kilátástalan, és sorolhatnám tovább. Nem szeretném így ezt lesöpörni, hogy hát nem kell itt nyavajogni. Bizony, azok a terhek, amikben élünk, az nagyon sokszor súlyos. És mégis az Isten nem azt szeretné, hogy ezeket egyszerűen ő így elfelettesse velünk, és az Isten jelenléte meg a vele való kapcsolat egy ilyen kis fájdalomcsillapító, vagy valami hasonló legyen a számunkra. Van még két típusú működés, amit az utóbbi időben is többször látok, megint csak azzal kapcsolatban, hogy hogy van a mi valóságunk, meg az Isten jelenlét az életünkben. Az egyik az ember, aki a múltjából él, és azt mondja, hogy én keresztény vagyok, de ezelőtt 15 évvel milyen keresztény voltam, ha azt láttad volna. Akkor szolgáltam, akkor nem volt kérdés semmi. Isten jelen van, hát persze, használ, igen, mindenkinek bizonyságot tettem. Volt egy ilyen reneszánsz a hitünknek, az életünknek, és arra, hogy visszautalgat néha az ember. És általában ez hozzám úgy jut el, amikor valaki eljön és elmondja, hogy bezzeg most, és hát árnyéka vagyok önmagamnak, és mi volt akkor, és hogy tudnék ugyanaz lenni, aki voltam. És kívülről egy félelmetes lehet hallani azt, hogy ugyanaz, aki volt, hát remélem, sose leszel ugyanaz, hát nem lehetsz, hát eltelt egy csomó idő. És mégis abból a múltból merítenek, és értem valahol, hogy volt az életének egy olyan időszaka, amikor minden olyan egyértelmű és tiszta volt. És nagyon sokszor ez hozzá kapcsolódik, hogy olyan emberek jönnek akár, aki azt mondja, hogy hát figyelj, azóta megházasodtam, meg lett egy családom, akiket nagyon örülök és nagyon szeretek, de tele van az életem azzal, hogy mindenféle családi programot viszek, viszem a hátamon a családot, és dolgozom, és amíg nem volt családom, akkor úgy tudtam Isten szeretni és szolgálni. Hogy lehet most? Vagy valaki elmondja idősként, hogy amíg élt a párom, és amíg ott volt mellettem, addig ez működött, és meghalt, és egyedül maradtam, és az egyedül létben nem tudom Isten szolgálni. Szóval, amikor a múltjából meríti az ember az erőt, hogy olyan voltam, mint, és újra olyan akarok lenni, ha olyan lehetnék, mint voltam, akkor Isten újra jelen lenne az életemben. A másik véglet pedig, aki állandóan arról beszél, hogy jó, most nem jó, és egyszer nem találom Istent, nem értem, nem tudom szolgálni, nem találom a helyemet, de majd, ha elérek egy életkort, majd, ha valami lemegy rólam, majd, hogyha egy olyan dolog, amivel most küzdök, az lemegy, majd, ha lesz egy jobb munkahelyem, majd, akkor majd mit fogok tenni? Majd, hogyha Isten munkáját látom, majd, ha elindul az ébredés, akkor majd én hogy leszek abban jelen? Majd, hogyha, és akkor egy csomó feltételt lehet. És álmodozik arról az ember, hogy majd egy nap, hogy fogja Istent szolgálni. Majd egy nap, hogy fogja őt követni. És sokszor ezek az álmok erőt adnak, hogy hú, de jó lesz majd akkor. Hú, de jó lesz majd akkor. A probléma azonban az, hogy abban élünk, ami van. Abban a jelenben, ami mögött ott van a múlt, amire jó emlékezni és hálással lenni, hálásnak lenni, nem akarom ezt kivenni, ott a jövő, amiben reménykedhetünk, és szabad persze néha álmodozni. De az Isten terve az, hogy az, amiben most éppen vagy, a jelened, a kereteid, lelki értelemben, fizikai értelemben, a családi helyzeted, a munkád, amiben vagy, abban szeretne ő jelen lenni, megáldani, használni, és abban akarja, hogy te Krisztus tanítványaként légy jelen. És ez lehet, hogyha azt mondod magadban, ha ismernéd a kereteimet, akkor ez felháborító lenne. Ha tudnád, hogy mibe vagyok, akkor ezt nem mernéd kimondani. Arra hívlak most mégis, hogy mielőtt ráközelítünk az ígére, egy kicsit gondoljuk ezt végig, és engedjük ezt magunkhoz közel. Minden változás, lényegi változás onnan indul, hogy az ember az adott helyzetét, amiben van, magához öleli. És ez megint lehet, hogy felháborító. Magamhoz ölelni? Hát pont ki akarok jönni belőle. Ha elfogadom azt, egyszerűen amiben éppen vagyok, akkor indulhat el a változás. Akkor élhetem meg azt, hogy Isten velem van és megszabadít. Szóval, mik azok, amiben most éppen vagy? Mik a céljaid, amikért küzdesz? Csak röviden, gondold végig, adjunk el egy kis időt most. Mik a céljaid, de nem úgy, amit így elmondanál egy ilyen tréningen, hanem tényleg mi az, ami a szemed előtt lebeg, amit szeretnél elérni, amiért küzdesz, ami eszedbe jut egy nap többször, ami, ha nem csinálsz semmit, néha esetleg, és csak úgy vagy, akkor azon pörög az agyad. Hogyan határozzák ezek a céljaid meg a jelenedet? Mi jut eszedbe akkor, amikor felébredsz? Gondolkodtál már ezen? Reggel kinyílik a szemed, és lehet, hogy van egy olyan dolog, ami úgy általában az első három gondolatban benne van. Mik azok a dolgok, amik nagyon foglalkoztatnak? Mi a jelenetben, a valóságodban az az akadály, amire azt mondod, ha ez nem lenne, sokkal jobban tudnám szolgálni Istent? Vagy ha ez nem lenne, akkor élhetnék végre egy normális életet? Mik azok a terhek, amiket hordozol, amit lát a környezeted? És mik azok a terhek, amiket hordozol, amit senki nem lát, de együtt kell vele élned? Mind ez a jelenünk az, amiben bennünket, embereket Isten nem csak hogy megszólít, de jelen akar lenni, és így, ahogy vagyunk, akar bennünket használni. A történetünkben ugyanis egy olyan ember van előttünk, Fülöp, a diakónus, aki ennek az egész szakasznak az egyik főszereplője, aki egy ember volt, egy egyszerű ember, kb. Mint te vagy én, és úgy, ahogy volt, ahol volt, amiben volt, Isten használta őt, ő meg egyszerűen odaadta magát. És nehogy azt gondoljuk, hogy jó, hát biztos valami könnyű helyzetben volt. Be kell nézni azt, hogy milyen helyzetben volt, és ki volt ez az ember. Arról szeretnék beszélni először, hogy mit jelentett az, hogy Fülöp egy szolgáló ember. Aztán mit jelent az, hogy ő egy Krisztusra mutató emberként él, Krisztust hirdeti, harmadszor pedig mit jelent az, hogy ő egy lélek által vezetett ember volt. Ez a Fülöp, ez az ember ott és akkor a jeruzsálemi gyülekezetben tér meg valószínűleg, és a hét diakónus egyike. Ez nem egy olyan tisztség volt, amire így lehetett pályázni, hanem kiderült, hogy annyian vannak a gyülekezetben, hogy az apostolok nem tudják ellátni az asztal körüli szolgálatokat, és egyszerűen kellett hét ember, aki foglalkozott azokkal az idősekkel, özvegyekkel, mindenféle szociális kérdésekkel, meg konkrétan ilyen gyakorlati dolgokkal, a gyülekezetben, hogy az apostolok a tanítással foglalkozhassanak. Hét embert választottak a görög származású, Görögországban, diaszporában élő zsidók közül, akiket megvizsgáltak, szent lelkkel, teljes embereknek kellett lenni, alkalmasnak kellett lenni, az apostolok kézátétellel imádkoztak értük, szolgálatba állították őket. És ő egy ilyen szolgáló ember. Mit jelentett ez? Nem tudom, hogy mennyire voltatok már ilyen helyzetben, vagy mennyire ismertek egy olyan embert, aki ilyen gondoskodó típus. De ennek az embernek ilyen gondoskodó típusnak kellett lennie. Asztalok körül szolgál, idősekről visel gondot. Észre kellett, hogy vegye a szükségeket. Érzékenynek kellett lennie. Valószínűleg tudnia kellett meghallgatni másokat. Tudnia kellett reagálni a másokra. Tudnia kellett titkokat kezelni és hordozni. Nagyon sok olyan szociális kompetencia, ma így nevezzük, ilyennel kellett, hogy rendelkezzen Fülöp, amit Isten kimunkált benne. De mindeközben ez a szolgálathoz kellett egy alázat. Fülöp nem egy első ember volt. Jó, a hét diakónus közt ott van, meg tudjuk a nevét. De a jeruzsálemi gyülekezetben, ezt most értsük jól, a nagy emberek, hát azok az apostolok voltak. Mondjuk egy Péter. Gondoljátok el, hogy mekkora ereje lehetett az ő szavának. Fülöp meg az asztalok körül ott intézte a dolgokat, meg az özvegyeket ott segítgette. Nem akarom lebecsülni, de értitek? Szóval ez nem egy első vonalbeli ember. Egy nagyon áldott, odaszánt, szolgáló ember, akinek hát tudnia kellett az asztalok körül szolgálni. De mégis ebben a szolgálatban ott van. És úgy használja Isten, hogy valószínűleg azt a lelkületet, ami benne van, azt itt munkálja ki. Abban a valóságban, amiben él. Ebben a szolgálatban, ebben a fizikai munkában, ott munkálja Isten a jellemét. Másodszor ez az ember nem csak egy szolgáló ember, hanem diakónus, ami ott, abban az időszakban, hát némileg terhelt szolgálat volt, a másik diakónus társát nem olyan régen mondjuk megölték. Nem azért, mert diakónus volt, hanem azért, mert Krisztusról tett bizonyságot diakónusként. De hát gondoljátok el, mit jelenthetett István halála után másnap felkelni, és ugyanoda menni az asztalok köré és szolgálni. Ott volt ennek az óriási vesztessége. Ott volt, hogy az egyik társunknak az életével kellett fizetnie ezért. Attól a naptól fogva ez a szolgálat egész más volt. Sokkal nagyobb súlya volt. Az az identitás, hogy engem az Isten elhívott diakónusnak, az azt jelentette, hogy ennek akár az is lehet az ára, hogy meg kell ezért halnom. Fülöpnek a valósága, amiben élt, amiben Krisztus kellett szolgálnia, eléggé terhelt volt. Egyáltalán nem egy olyan helyzet volt, amikor ő nagyon nagy jutalmat vagy elismerést kapott volna ezért. Nagy kihívás lehetett ez, és nem tudom, hogy megfordult-e a fejében, hogy akarom én ezt. Minden esetre szolgálta továbbra is Istent. Mert hogy elindul az üldözés, és az István halála után szétrebbentek a keresztjének Jeruzsálemből, és csak az apostolok maradnak ott, és azt olvassuk ráadásul erre az üldözésről, az eredeti szövegben egy olyan szó írja ezt le, ami azt mutatja, hogy az üldözés hirtelen támadt és brutális volt. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy óriási robbanást. Egy nagyon kemény üldözés támadt. Nem volt maradása senkinek. És menekülni kell. Gondoljuk csak el, Fülöp az ember, aki szolgálja Istent alázatosan a háttérben. Ott van az üldözés, amiben ő rá talán különösen is veszély vár. És most nem szolgálhatja tovább Istent, hanem menekülnie kell. Azok az asztalok, amiben a jeruzsálemi gyülekezetben ő szolgált, azok az asztalok megszűnnek, úgy elképzeltjük, hogy felborították őket, kiürült az a hely. Megszűnik a szolgálati helye. Fülöp, lehet, hogy érdemesebb lenni visszamenni Görögországba? Feladni az egészet? Ez egy elég meg kemény helyzet, és ő nem ezt teszi. Mert az történik, amit ő még nem lát, hogy az üldözés miatt a keresztények fizikailag kimennek Jeruzsálemből, és Júdeába mennek, meg Samáriába mennek, és egyszerűen nem tudnak más tenni, mint amivel tele van a szívük, hirdetik Krisztust. És talán eszükbe jut, hogy Jézus azt mondta, nem sokkal azelőtt a mennybe menetelekor, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. És hogy ami most történik, az Isten munkája. Fülöp tehát megy, és másodszor ő ebben az élethelyzetében egy Krisztusra mutató ember, aki beszél arról, amivel tele van a szíve, amit Isten elvégzett benne. Hova megy Fülöp? Nagyon érdekes, amikor megérkezhetett képzeletben Samária határához, nem volt persze kiírva, de hogy na, a következő dombon túl már Samária van, ez nem egy semleges telep volt. Ez nem olyan, mintha számunkra teljesen lényegtelenül beérkezünk egy településre, ki van írva, hogy mondjuk Budaörs, hát jó, Budaörs, kész, 50-nel kell menni ugyanúgy, de ez egy település, nem jelent nekem semmit. Amikor Fülöp belépett Samáriába, akkor ő tudta, hogy ez egy nagyon kemény terep. Ez egy olyan rész volt ugyanis, ami ellenséges terület volt, a zsidók és a samáriaiak ugyanis nem kedvelték egymást. Így fogalmaz a János 4:9, a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Ez egy roppant diplomatikus kifejezése annak, hogy utálták egymást. Az történt ugyanis, hogy ez az része korábban ugye a nagy királyságnak a része volt, és az elszakadt 10 törzs, az izraeli 10 törzs, mikor ketté szakadt a királyság, ennek a központja lett Samária. A Krisztus előtti 8. században asszír fogságba viszik az emberek nagy részét, és akkor, korabeli szokás szerint, az elhurcolt zsidók helyett betelepítenek idegeneket. És ezek az idegenek házasodtak, és egy idő után úgy át, keveredtek az ott lévőkkel, és kialakult egy ilyen úgynevezett keveréknép. És ez a keverék nép, ez a vegyes társaság, mikor majd visszakerülnek ugye a zsidók Jeruzsálembe, meg Júdeába a fogságból, akkor ők nincsenek valami jó kapcsolatban, nem nézik jó szemmel a samáriaiakat, lenézik őket, idegeneknek tartják őket, olyannyira, hogy amikor felajánlják a segítségüket a samáriaiak, hogy amikor újjá kell építeni a jeruzsálemi templomot, tegyük ezt együtt, akkor azt mondják a zsidók, köszi, nem. És nem építik együtt fel velük a jeruzsálemi templomot, nem kell a segítségük. Pontosan ezért a Krisztus előtti 4. században a Garizim hegyén, ott Samáriában emelnek maguknak egy templomot. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A zsidók és a samáriaiak nem érintkeztek egymással, nem kedvelték egymást. Kölcsönösen, gyakorlatilag egy olyan gyűlölet szakadék volt közöttük, amiben oly annyira erős volt ez, hogy egy zsidó ember például, ha át kellett volna utazni a Samárián, inkább került egy nagyot, hogy be se kelljen lépnie erre a területre. Hát ide megy Fülöp. Elképzelem a helyzetet, hogy nem elég, hogy diakónus vagyok, nem elég, hogy ez veszélyes, nem elég, hogy a jeruzsálemi gyülekezet ugye felbomlott, hova megyek? Samáriába. Tehát így nem lehetne valahova máshova. De neki oda kell mennie. És nézzük, hogy hogyan hirdeti ő itt Krisztus. Nagyon fontos, hogy mind a két történetben, ami itt áll, a samáriai misszió és az etióp kincstárnok megtérése. Két szálon fut az esemény. Az egyik, amit Isten tesz, a másik, ami Fülöpnek a dolga. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Vannak dolgok, amikben ugyanis Isten Fülöp előtt jár, és amit ő tesz meg, ami nem Fülöpnek a dolga. És van, amit pedig tőle kér az Isten. Nagyon sok félreértésnek és csalódásnak az az oka az Istennel való kapcsolatban, hogy azt akarjuk tenni, ami az Isten dolga. És amit meg ránk bíz, azt meg nem. Felcseréljük, nem értjük, félreértjük. Nézzük, hogy hogy történik ez itt. Először is az Isten dolga, az Isten csodája, amit csak ő tud elvégezni, és ami Fülöpnek nem dolga, az, hogy ezek a samáriaiak megtérnek. Hogy Isten áthidalja ezt a nagy gyűlölet szakadékot, és ő végzi el, hogy ezek az emberek elhiggyék az evangéliumot. Fülöp nem tudta őket meggyőzni. Isten óriási falat bont le azzal, hogy ezek az emberek rögtön befogadják az igét. Emberileg ez megoldhatatlan. És Isten mégis megteszi. Ugyanilyen nagy csoda, ami csak az Isten munkája, hogy az az ember, Simon, vagy Simon mágus, ahogy nevezik bizonyos írásmagyarázók, aki ott élt Samáriában, olvastam, hogy azért ő ott egy nagyon befolyásos ember volt, okkult hatalommal, varázsolt, volt só, volt minden, az embereket el lehetett kápráztatni mindenféle jelekkel, meg akármi, és azt mondták, ő az Isten nagy hatalmas ereje. Kb. Félistenként tisztelték. Ez az ember is megtér. És keresztény lesz. Ezt biztos, hogy Fülöp nem tudta volna előidézni. Isten eléri azt, aki abban a helyzetben a legtöbbet ártott. Ő az, aki meggyőzi őt. Megtér a megtévesztés mestere. Isten ad neki egy lehetőséget. És akkor is, ha utána történik valami más, és látjuk, hogy azért még nem volt teljesen teljes ez a megtérés a Simon részéről, mert megpróbálja utána megvenni pénzzel a Szent Lelket. Minden esetre azt olvassuk, hogy megtért és megkeresztelkedett, tehát valami ott történt, ami Isten munkája volt. Harmadszor, ami nagyon fontos ebben a történetben, ami csak az isteni tervnek a része lehet, hogy mikor megtérnek az emberek és megkeresztelkednek, Fülöp szolgálta hatására, Jeruzsálemből lejönnek az apostolok, Péter és János, és ők megjelennek, akkor árad ki a Szentlélek, és ők képeznek hidat a jeruzsálemi gyülekezet, a jeruzsálemi közösség és a samáriaiak között. Isten terve az ugyanis, hogy ebben az évszázados szembenásban és szakadásban legyen egy ilyen híd, hogy az apostolok, az apostoli tekintélyükkel, az ő szeretetükkel oda mennek. És meglátogatják a testvéreket, képviselve az új közösséggel való egységet. Isten munkája és humorérzéke, hogy két apostolnak arra a hírre, hogy megtértek a samáriaiak, oda kell mennie, és közösségben szolgálnia kell őket. Két olyan embernek, aki nem sokkal ezelőtt, a János 9-ben olvasunk róla, 51-56-ig, azt mondták, amikor egy samáriai falu nem hitt nekik, hogy Uram, kérjünk tüzet az égből, és pusztítsa el őket a tűz az égből. Meg akarták azokat az embereket dűből ölni. Nem fogadtok el minket? És képzeljétek el, hogy ezeknek az embereknek most oda kell menni. Milyen humorérzék ez az Isten részéről. Nézzétek, megtértek a samáriaiak, menjetek csak oda. Milyen alázat, milyen út lehetett az, amíg oda mentek. Ú, figyelj, Péter, emlékszel rá, nem olyan régen még azt akartuk, hogy meghaljanak, hát ezek meg megtértek. Szóval ez is csak Isten munkája. Ezt is csak Isten tudja elvégezni. Apostolok, oda kell mennetek, jelen kell lennetek. Mi a Fülöp dolga ebben a helyzetben? Nagyon egyszerűen azt olvassuk, hirdette Krisztust. Nem tudjuk, hogy hogy tette, mennyire volt retorikailag szavatos, meg milyen volt, de azt tudjuk, két szóval is leírja a görög újszövetség, hogy úgy hirdette Krisztust, hogy beharangozta az ő jelenlétét, valóságát, mint valami nagyon-nagyon fontos hírt, tehát biztos, hogy valami határozottsággal, és megosztotta az evangéliumot, ugye az evangélizó, ez a görög szó, tehát az evangélizált. Tehát egyszerűen hirdette azt, hogy kicsoda a Krisztus. És Isten ennyit várt tőle, hogy ő emberként ezt ott tegye meg. Ráadásul azt várta még tőle Isten, és az ő dolga az volt, hogy engedje, hogy őt Isten használja úgy, hogy jelek és csodák történtek általa. Mint mellékhatás. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen jelek és milyen csodák részletesen, de ezáltal a diakónus által jelek és csodák történnek. Hirdeti az evangéliumot, és meggyógyultak, történtek dolgok, és ezt neki engednie kellett. Gondoljuk el, ott egy nép, aki hallgatja Simon mágust rendszeresen, a nagy showment mindenféle dolgokkal elkápráztatja őket, és jön egy kis diakónus, egy egyszerű ember, aki hirdeti Krisztust, és magától történnek a jelek és a csodák. Krisztust állítja a középpontba, és őt használja ott Isten. Mert ő nem magára mutat, mint Simon tette, hanem Istenre, aki küldte őt. De amellett, hogy Fülöp egy Krisztusra mutató ember, és ebben a helyzetben Krisztus kellett hirdetnie, még azt is meg kellett engednie például, hogy Isten munkájaként Simon mellé szegődjön. Figyeltétek a történetben? Azt olvastuk, hogy megtér ez a Simon mágus, ez a nagy showman, és Fülöp mellé szegődik. Megkeresztelkedik, és szeretne mellette lenni. És Fülöp dolga az, hogy engedje, hogy Simon mellette legyen. Nem tudjuk, hogy ez is mit jelentett, mennyi ideig, de vele volt, a környékén volt, esetleg ott volt vele, amikor szolgált, hallgatta őt. Nem Fülöp dolga vizsgálgatni Simont. Simon, valóban megtértél? Nem Fülöp dolga bármit tenni vele, hogy most mit, miért és hogy. Az ő dolga, hogy engedje, hogy ott legyen mellette. Nem a Fülöp dolga leleplezni Simont. A történetben azt olvassuk, hogy majd később jönnek az apostolok, és amikor kiárad a Szentlélek, és Simon látja, hogy fú, ez nagy biznisz lehetne, akkor pénzt ígér a Szentlélekért, és az apostolok leplezik le. A szíved nem egyenes az Isten előtt. És ezzel segítik őt valószínűleg a megtérésnek az útjára. Értitek ezt? Fülöp dolga hirdetni Krisztust, maga mellé engedni azt az embert, aki lehet, hogy nem teljesen oké még, de nem az ő dolga leleplezni. Mert Isten azt tervezi, hogy majd az apostolok leplezzék le. Mennyire megtöbbentő, hogy annyi mindent tehetett volna, de ő azt tette csak, ami az ő dolga. Ugyanígy nem Fülöp dolga az, hogy azt feszegesse, meg azt kérdezgesse, hogy miért úgy történik ott és akkor a samáriaiak megtérése, ahogy történik, és miért nem úgy, mint máskor. A pünkösdi prédikációban Péter ugyanis azt mondta, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát egyszerre. Mi történik itt? Samáriaiak megtérnek, megkeresztelkednek, szünet, jönnek az apostolok, kézrátétellel imádkoznak, és veszik a Szentlélek ajándékát. Ezen az egyház története során nagyon sokan, nagyon sokat vitatkoztak. Ma is keresztény felekezetek állnak szemben egymással. Hogy? Az van-e, hogy az ember megtér, megbánja a bűneit, Istenhez fordul, megkeresztelkedik, valamilyen módon megerősíti ezt a kapcsolatot, és Isten lelke betölti úgy, ahogy akarja őt, és onnantól egy szent lelke teljes ember, zárójel, egy lépcsős megtérés, zárójel bezárva. Vagy pedig az ember megtér, megkeresztelkedik, és utána valakinek még egy második lépésben kell imádkozni, érte, ráteszi a kezét, és a Szentlélek kiárad, zárójel, két lépcsős megtérés. Ez a két dolog nagyon szembenállva egymással így van, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez az igaz, a másik meg azt mondja, hogy az az igaz, és hozzák a bibliai történeteket, a két lépcsős megtérés hívei például ezt a történetet hozzák, hogy lám-lám, Samáriában is így történt. És bocsánatot kérek attól, akinek ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon szeretné, hogyha én most megmondanám innen azt, hogy, amit ő szeretne nyilván, És eljött annyit mondok, hogy az Isten, aki mindezt irányítja, egyszer úgy látja jónak, hogy így történjen, utána meg úgy látja jónak, hogy így történjen. Mindenki, aki kontrollálni akarja ezt a folyamatot, az Istent játszik. Mert Isten úgy látta jónak, hogy itt ebben a helyzetben legyen egy szünet, és az apostolok által történjen az, ami. Emlékeztek az előbb? Hát azért, mert nagyon fontos volt, hogy Samária ez a nagyon elszakadt ellenséges rész, hogy kapcsolódjon a jeruzsálemi gyülekezethez, az apostolokhoz, a zsidókhoz. Az apostolok miatt is meg kell ennek történnie. Fülöp nem kérdezi, és nem dolga méltatlankodni. Uram, mi ez a rendetlenség? Hogy nem én a Szentlélek, amikor én prédikálok? Miért az apostoloknak kell ide jönnie? Ez nem ez az ő dolga. Az ő dolga hirdetni Krisztus, értitek ezt? Amikor vannak történések, formák, és meg akarjuk érteni, hogy ennek így kéne lennie, vagy úgy kéne lennie, nem a te dolgod. Mert a lényeg, hogy ő átadja magát Istennek, és ott, ahol van, amiben van, ami éppen történik, abban szolgálja őt. Az utolsó pont pedig a Fülöp, mint lélek által vezetett ember, samáriai után. A történet ugyanis folytatódik. Fülöp nem marad Samáriában, hanem egy nap egyszer csak hallja Isten hangját valamilyen módon, és azt mondja neki a lélek, te Fülöp, menj ki a gázai útra. Nem tudom, mit gondolhatott ekkor Fülöp, de lehettek valószínűleg kérdései. A gázai út egy 100 kilométeres útszakasz volt, ami Afrika felé vette az irányt, arról a vidékről, egy néptelen pusztai út. Hát, se nem kellemes, se nem túlságosan szórakoztató. És Isten valamit ott tervez az ő számára. Megint csak egy nagyon fontos ez a második történet rész, és nézzük először, hogy mi Isten munkája megint csak itt, és mi Fülöpnek a dolga. Nagyon szép először is a történetben az, amit mi már utólag látunk, hogy Isten megint egy óriási falat dönt le. Megint valami olyan embert ér el, aki nem nagyon kellett volna, nem volt egy központi szereplő, nem volt annyira lényeges. És az, ami itt történik, abban nagyon sok mindent megtudhatunk az Atya szeretetéről is, arról, hogy mennyire szeretné elérni az embereket az evangéliummal. Egy olyan ember haladott az etióp kincstárnok, halad hazafelé az útján, aki Etiópiából származik, ami az akkori zsidó gondolkodás szerint tudták, hogy van Etiópia, de azt gondolták, hogy az a világ vége. Az a lakott világ legvégső határa, utána már nincsen semmi. Szóval egy ilyen periférián élő népcsoportnak az egyébként tisztelt vezetője, és hát ugye a királynőnek a kincstárnoka ez az ember, megy hazafelé. És Isten ezt az embert el fogja érni. Ezt az embert, aki 4000 kilométeres utat tett meg azért, hogy az Istent imádja Jeruzsálemben. Gondolhatnád, minek jegy valaki olyan körülmények között Etiópiából Jeruzsálembe az Istent imádni? Valószínűleg az ottani zsidó diaszpórának a tagja volt. Valószínűleg ő maga is ismerte a szövetség Istenét. Valószínűleg még Salamon király idejében, amikor Sába királynővel találkozott, akkor lehetett ez a kapcsolat, vagy esetleg később, de zsidók éltek feltehetően ott. Hiszen Jeruzsálembe jár, és tudja héberül olvasni a tekercset. Valószínűleg, hogy egy ilyen ember volt, aki kereste az Istent. Hogyan munkálkodik az Isten ebben a történetben? Most nem egy nagy nép, meg nem egy nagy régió, hanem van egy ember, aki... ben kimunkálja azt, hogy megtegyen egy 4000 kilométeres utat. Isten munkája ebben az emberben az, hogy tud héberül, és eljut hozzá egy ézsaiási tekercs. Abban a korban az, hogy valaki olvashatta a szent iratokat, az nem volt olyan egyszerű, mint ma, hogy megveszük az iratterjesztésben a Bibliát, vagy ahol akarjuk. Hozzájutni egy ézsaiási tekercshez, az nem volt könnyű. Egy nagyon értékes dolog volt ez akkor. Isten munkája, hogy ő ezt olvassa. Isten munkája, hogy pont akkor van ott, hogy majd Fülöppel találkozzon, és Isten munkája ebben az emberben, hogy ahelyett, hogy azt mondaná, amikor olvassa azt az ézsaiási tekercset, hogy és amikor a bárány a nyírói előtt megy, mit tehetne, mi ez? Ah, mit tudom én, lapoz egyet. Vagy hogy azt mondja, hogy és amikor a bárány nyírói, kire vonatkozik ez? Rá vagy valaki másra? És hányszor van az, hogy olyan frusztráló valamit nem érteni, ezért azt mondjuk, rá, és megyünk tovább. Valamit rámondunk, pedig nem is értjük, és ebben az emberben munkálja Isten a belátást. Nem értem. Ez egy hatalmas dolog. Bármire azt mondani, hogy nem értem. Isten munkálkodik ebben az emberben, aki ráadásul nem csak, hogy egy ember, hanem egy eunuk. Az eunuch, a kasztrált ember abban a korban nem számított teljes értékű embernek. Az 5 Mózes 23.2 szerint a kasztrált ember nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez. Milyen határt lép át Isten azt, amit ő korábban szabott? Valamiért akkor adta ezt a törvényt, most pedig egy olyan embert ér el, aki az átlag zsidó gondolkodású, törvénybetartó ember szerint nem volt fontos. Abban a korban, amikor a gyermeknek, a gyermekáldásnak, a családnak óriási értéke van, és akinek, most nagyon leegyszerűsítem, akinek nincs gyereke, az nem ember, kb. Abban a korban a meddőség iszonyatos átoknak számított. Egy olyan ember, aki kasztrált, annak tuti nem lesz gyereke. Mennyit ért az az ember? És az irgalmas Isten mindenkit megmentő szeretete megmutatkozik abban, hogy egy eunukhoz, egy olyan emberhez, akit akkor nem tartottak sokra, egy emberhez oda küld valakit, személyesen. Valakihez, aki úgy is kihal, akinek nem lesznek utódai. Ő is fontos az Istennek. Na, ez az Isten munkája a történetben. Mi a Fülöp dolga? Amikor Isten lelke hívja őt, akkor menni. Oda megy, és megint ez az egyszerűség, ez az egyszerűen csinálja, teszi. Nem tudom, hogy kérdezzetek, lehet, hogy kérdezgeted, de miután kikérdezte magát Istentől, meg lehet, hogy dühöngött is, de ment, teszi, oda megy, megszólítja, megkérdezi, mellé ül a hintóba. Amikor mondja, hogy nem értem, akkor elkezdi neki magyarázni az írást, és tanítja neki az írást, és Krisztust magyarázza Ézsaiásból. És feltehetően nem valami lekezelő módon, nem érted, hát ez elég gáz, hanem elmondja neki azt, ami van. És amikor ezt elmondta, akkor megkérdezi az etióp ember, hogy mit tegyek, és akkor hitvallást ad a szájába. Higgy Jézus Krisztus van. Hiszed ezt? Jézus Krisztus a megváltó. Segít neki a hitvallást kimondani. Felismeri a helyzetet, megkérdezi. Mi akadály, hogy megkeresztelkedjem? Nem kezd el ilyen sémába gondolkozni, hogy hát vissza kéne jönni valamelyik gyülekezetbe, vagy hát jövő héten lesz nálunk majd bemerítés, majd akkor gyere el, vagy keresztelés, hanem azt mondja, jó, itt és most. És megáll a hintó, és ott a víz, és megtörténik. Micsoda stabilitás kell ehhez, hogy az Istenbe gyökerezzen, és micsoda rugalmasság. Most ez az Isten terve, ez szolgálja az ő dicsőségét. És utána, ugyanezzel a szabadsággal, a lélek elragadja őt, nem tudjuk, hogy ez mit jelent, lehet, hogy így elment, vagy elfutott, vagy tényleg egy ilyen hirtelen elragadtatás, mint hogy illést elragadta, de valahogy Isten elviszi onnan Fülöpöt, megy tovább az etióp, és ő pedig letelepedik majd Cézáreában. Fülöp dolga egyszerűen tenni azt, amire a lélek vezeti őt, és aztán a történet pedig folytatódik. Utána pedig várhatja, hogy hogyan fogja Isten tovább vezetni. Mit nem tesz Fülöp? Például teljes jó szándékból nem kezd egy gázai úti missziót. Innentől, ez a gázai út, viszem egy gyülekezetbe, figyeljetek, ott kemény dolgok történnek. Ki kéne menni rendszeresen nézni, hogy ki jön, oda menni a hintók mellé, vagy a kocsik mellé. Nem kezd el gondolkozni intézményben, nem kezd ilyen túlbuzgó módon a sikeren felbuzdulva valami olyat csinálni, ami emberi lenne, mert nem erre hívja őt az Isten. Értitek? Azt teszi, ami az ő dolga. A történet pedig folytatódik. Jövő héten folytatjuk, hogy azzal szeretném zárni, hogy régebben mondtam még, hogy az apostolok cselekedetei az egyetlen olyan bibliai könyv, aminek nyitott a vége. Egy olyan könyv, ami nyitott, és ami hisszük, hogy közöttünk megy tovább és zajlik tovább. Beszélünk sokat a nagy történetről, hogy a Biblia az nem egy régen ért érdekes kultúrának a lezárt műve, hanem arról beszél, hogy Istennek van egy nagy terve a világgal, és ami akkor ott elkezdődött, az ma is tart. Ugyanabban a nagy üdvtörténeti korszakban élünk egyébként, az egyház korszakában, mint az apcselnek a helyzetében. És nem különb a helyzet abból a szempontból, hogy Isten veled és velem olyanokat tervez, mint Fülöppel. Igen, olyanokat. Nem biztos, hogy általad emberek fognak megkeresztelkedni, megtérni nagy népcsoportok, de még akár az is lehet. De az biztos, hogy abban, amiben vagyunk, abban az élethelyzetben, abban az állapotban Isten használni akar. Elhiszed-e ezt mélységesen? Nem baj, ha nem mondd, hogyha nincs így magadban, hanem vidd ezt az Istenné. Hiába létezik intézményes keresztény egyház. Hiába léteznek jobbnál jobb internetes tartalmak, amit keresztjén is elérhető, és internet alapján meg lehet térni, mindenféle dolgok fenn vannak, csomó dicsőítés, amit akarunk. Hiába van Budapest szerte csomó jó gyülekezet, ahova el lehet menni. Mégis Istennek ez nem elég, hanem azt szeretné, hogy ahol te vagy, ahol élsz, egyszerűen élj úgy, hogy a legtermészetesebb módon hirdetett Krisztust, ami lehet, hogy néha azt jelenti, hogy egy szót se szólsz, hogy éled azt, aki ő neked, hiszen ezzel van tele a szíved, nem tudod nem élni. És arra hív, hogy légy érzékeny arra, hogy mire hív a Szentlélek. Szeretnék elmondani egy példát. A délelőtti istentisztelet után odajött valaki, és a következő történetet mesélte el, hogy ő a héten hogy élte meg ezt. Kórházban volt a gyermekével. A gyermekkórház nem egy vidámító hely. Kórház volt a gyermekével egy vírusfertőzés miatt, tele volt az aggodalmakkal, mi lesz vele, hogy lesz. És egyszer azt mondta neki a Szentlélek, azt mutatta Isten lelke, nem hall hangokat, hanem egyszerűen azt érezte, hogy menjen át a kettővel mellette lévő kórterembe. Tudjátok, mi az ember ilyen gondolata először? Hát nem aludtam eleget, vagy ez nagy gáz, ezt nem szabad elmondani senkinek, mert lehet, hogy valami baj van velem. Nem csinált semmit. Telik az idő, és újra csak menj át a kettővel arrébb lévő kórterembe. Összeszedte a gyerkőcöt, minden, nyilván nem hagyta ott. Átment, és akkor mondta, hogy elindulni a saját kórterméből, az egy ilyen vizenjárás volt, hogy ő most egy kórházban, ma 2017-ben Magyarországon, átmegy egy másik kórterembe, nem tudja, hogy miért, és meg azt mondja, hogy azt mondta az úr, hogy jöjjek át. Hát kész, ez lehetetlen, nem egyházi kórház. És átment abba a kórterembe, bekopogott és benyitott, és nem kellett semmit szólnia. Mert az ott lévő négy kisgyermek, négy ágy közül az egyik ágynál vészhelyzet volt. Sipoltak a gépek, nem tudom mi, nagyon rossz életfunkciók, küzdött egy baba az életéért, és a családja ott volt körülötte. Na, ekkor ilyet meg igazán. Akkor látta, hogy hoppá, ennek súlya van. Odament, és utána mondtam neki, hogy hős vagy. Odament, és megszólította az anyukát, és azt mondta, hello, nem tudom, hogy te keresztény vagy-e, de én igenis szeretnék imádkozni a gyerekedért, hogy jobban legyen. És az anyuka azt mondta, hogy oké. Okay. És bocsánat, nevetek, de nagyon vicces, elkezdett imádkozni, hogy rosszabb lett az állapot. Mondta, hogy a gépek egyre jobban sipoltak. És ő azt mondta magába, uram, ide küldtél. Azt mondtad, hogy jöjjek át ebbe a kórterembe. Most már mersd meg ezt a gyereket. Az történt, hogy imádkozott tovább, nem lett jobban a kisgyerek, de érezte egy ponton, hogy ennyi volt a dolga, és el kell jönnie. És azt mondta az anyukának, hogy továbbra is imádkozom érte, és visszament a kórterembe. És a kórteremből hallotta, hogy a gépek szólnak, nincs jobban. És ő imádkozott, és Isten előtt volt. És aztán egyszer csak hallotta, hogy úgy egyre kevesebb vészjelzés szól, és aztán visszament egy idő múlva, és teljesen stabilizálódott a helyzet. És másnapra sokkal jobban lett ez a gyermek, és kikerült ebből a nehéz állapotból. És utána volt egy nagyon egyszerű és rövid beszélgetése ezzel az anyukával, aki csak annyit mondott neki, hogy nem tudom, mi történt, de tudom, hogy itt valami rendkívüli dolog volt. Hát nem lehet ebből se ilyen, ugye, ilyen sémákat csinálni, hogy így kell, úgy kell. És lehet, hogy az ember életében háromszor van ilyen. Szóval nem azt mondom, hogy mindig ez van, hogy állandóan. De hogy, és azt mondja, hogy utólag arra gondolt, hogy őt abba a helyzetbe használja Isten, mikor azzal van tele, hogy az én gyerekem miért van itt. Értitek? Miért vagyok kórházban a néhány hónapos gyerekemmel, és ott használja az Isten. Szóval arra hívlak titeket, és arra bátorítalak végül, hogy higgyétek el, hogy amiben vagytok, természetes módon Isten használni akar, és használni fog titeket. Legyünk készen engedelmeskedni neki. És higgyük el azt, hogy így változik ez a világ, és így változik a környezetünk, és így jut el Isten üzenete másokhoz, hogy bennünket is használ. Úgy, ahogy vagy, jó vagy neki, és úgy, ahogy vagy, szeretne a munkatársad lenni, a barátod lenni, hogyha őt követed. Szeretné, hogyha igaz lenne a te életedre is, az, amit Jézus mond azokról, akik neki szolgálnak a János 12-ben. Azt mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Megbecsül gyermeke vagy Istennek. Ámen.
Imádkozzunk. Mennyi atyánk, téged áldunk. Te neked énekelünk, te rólad szól a dalunk. Neked vagyunk hálásak azért, hogy a jelenlétedben időzhetünk, hogy a te üzenetedet hallgathatjuk. Hálásak vagyunk azért, hogy megváltunk vagy. Hálásak vagyunk azért, hogy urunk vagy. Hálásak vagyunk azért, hogy hozzá tartozhatunk. Köszönjük neked, hogy a te tanítványaid tanúid lettek egészen a föld végső határáig. Köszönjük, hogy rajtuk keresztül jutott el hozzánk és a te üzeneted. Köszönjük neked azt, hogy te időtől és kortól és helyzettől függetlenül használsz minket is. Hálásak vagyunk azért, hogy tanúid lehetünk. Hálásak vagyunk azért, hogy minket is küldesz. Hálásak vagyunk azért, hogy a mi életünkbe is különböző embereket küldtél el, akit talán Fülöpnek hívnak, talán Péternek hívnak, talán másnak. Köszönjük neked azt, hogy személyre szabott megkeresésekkel találtál ránk. Megvalljuk előtted azt, hogy néha nem mozdulunk, nem indulunk, nem állunk helyt, de szeretnénk újra meg újra esélyt kapni, életünkkel elmondani a te tetteidet, szavakat használni, vagy csak jelen lenni. Kérjük téged, hogy te vértesz fel minket, te add a te lelkedet nekünk, te indíts minket, akár a szomszéd kórtelembe, akár a szomszédba, akár egy munkatárshoz, vagy a családban. Kérünk téged, hogy te legyél az, aki használsz minket. És amikor nem értjük azt, hogy merre kell menni, akkor utólag mondhassuk azt, hogy nem értettük, de mentünk. Akár az ismeretlen üres utakra, akár a zajos, zsongó helyzetekbe. Kérünk téged, hogy te legyél az, aki elhívva minket, megerősítesz, és meggyőzöl arról, hogy veled járni jó. Így kérünk Istenünk a környezetünkben élőkért, a mi családtagjainkért, a mi munkahelyeinkért, a mi városainkért, Budapestért, ahol a te néped nagy, ahol a te néped erős, ahol sokan vagyunk, és mégis vannak még, akik nem ismernek téged. Kérünk téged, hogy te adj itt változást, adj itt megújulást. Kérünk ezért az országért, ahol sokan ismernek téged, de mégis sokan nem ismernek, vagy nem úgy ismernek. Kérünk Istenünk Magyarországért, a vezetőkért, a helyzetekért, a népszavazásokért, és minden olyan kérdéssel, ami megosztást eredményezhet, de attól, hogy egység legyen ebből. Uram, kérlek téged azért, hogy te erősíts meg minket hétköznapjainkban. És köszönjük neked azt, hogy hozzátartozva, téged követve, közösen imádkozhatunk azokkal a szavakkal, amiket te tanítottál nekünk, Urunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.